egyik legizgalmasabb és legjobban várt szekció a nem csak azért gondolkozom, hogy ezek az emberek fognak arról beszélni, hogy a jó szervezés és a hatékony projektmenedzsment a gördülékeny megoldások hogyan fognak kinézni, és akkor a terv szerint Kulcsár Zsolt fog egy rövid bevezetőt tartani a témából, és utána pedig a részvők majd külön bemutatkoznak nektek, hogy kik és honnan jöttek, úgyhogy hajrá, Kulcsi!
Szerintem most jó lesz. Jó? Oké. Na, úgy látom, hogy picivel többen vagyunk, mint amennyien leszünk a kerekasztal beszélgetésen, ami annyit tesz, hogy akkor vágjunk bele. Szóval nagyon tág témáról van szó, és éppen ezért a teljesség igénye nélkül néhány szempont felvázolására tudunk szorítkozni a mostani 40 perc keretében. És engedjétek meg, hogy felvezessek néhány gondolatot, mielőtt a kedves részvevők véleményét megkérdeznék ezzel a témával kapcsolatosan. Mindenek előtt egy gyors véleménykutatásra lennék kíváncsi, hogy mit gondoltok, mennyien vagytok mondjuk így 50 fősnél nagyobb cégtől, tehát arra lennék kíváncsi, hogy a KKV szektor mely része képviselteti jelen pillanatban itt magát, igen, 50 főnél nagyobb vállalattól, 1, 2, 3, ugye Gobával együtt, igen, 4, igen, most már a Node One. Egy hete most már a negyedik tag is, igen, vagy két hete. És még más? Nincs? Jó. Hányan vagytok, akik mondjuk így 50, mondjuk 10 és 50 közötti cég, fős cégben dolgoznak? Igen, tehát oké, és a többiek akkor ezek szerint ennél kisebb méretű, vagy mikrovállalkozásokban? Igen, jó. Ez csak azért érdekes, mert én azt gondolom, hogy a cég méret az nagyban befolyásolja azt a kérdéskört is, hogy milyen léptékű, vagy milyen értékesítési modell az, amit preferálni, amire lőni tud egy vállalkozást, tehát milyen keretek állnak a rendelkezésére. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a kerekasztalban egy vegyes felállást tudtunk összehozni, tehát minden szint képviselteni tudja magát, így gyakorlatilag remélem, hogy különböző nézőponton fognak találkozni. Két témakör, két oldalról gondolom megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik az, hogy a cégnek miért érdeke az, hogy visszahozza a kódot, miért érdeke az, hogy részt vegyen egy nyílt forráskódú terméknek a fejlesztésében. Ez izgalmas kérdés. Honnan tud erőforrást alokálni arra, hogy azokat a kódokat, amiket létrehoz, az azt olyan igényességgel hozza létre, és annyi akkor erőfeszítéssel, hogy ezt vissza is tudja osztani a közösséggel. Illetve a másik kérdés az, hogy milyen üzleti modellben érdemes gondolkodnunk. Akit bővebben érdekel a téma, annak ajánlom figyelmében van a opensourcestrategies.org linkgyűjtemény, ahonnan nagyon sok izgalmas cikket találtam az open source üzleti modellekről. Én minden esetre a mai előadásra vagy gyors összefoglalóra a Hajas Tamásnak a Nyílt forráskódú szoftver üzleti modellben című cikkére hagyatkoztam, és gyakorlatilag ezeket a témákat vizsgáltam meg, amiket ő feszekedett abban a könyvben. Egy másik téma, ami személyes élményként számomra az üzleti nyílt forráskódú modellekben izgalmas lehetőséget tartogat magához, az elmúlt egy-két évben Palóc István barátommal folytatott konnektivista kurzus, konnektivista szemléletű képzési modelleknek a gyakorlati alkalmazása, mert úgy gondolom, hogy itt a Drupal közösségben, bár nem így hívjuk, de az a nyílt kurikulum modell, ami működik, az egy olyan tanulságos, olyan izgalmas téma, amit más területeken is lehetne használni. Tehát, hogy nézzük gyorsan akkor a fejlesztési modellt. Hogyan állítsam elő a termékemet, szolgáltatásomat, ez az izgalmas kérdés. Miért osszam vissza a kódot, ki fizeti ki a többletenergiát, milyen komparatív előnyökhöz jutok ezáltal, és hogyan tudom motiválni a ma munkafogyasztóját. Majd egy olyan korszellem uralkodik, ami ugye alapvetően fogyasztói korszellem. Ma az ember a munkát is fogyasztani kívánja. Gyakorlatilag egy verseny zajlik a munkáltatói piacon azért, hogy olyan munkát kínáljon a munkavállalójának, hogy képe, hogy ő gyakorlatilag ahhoz a munkáltatóhoz menjen, amelyik számára a legizgalmasabb ajánlatot adja. Nekem az a meglátásom, hogy itt a Drupal közösségben soha nem látott, vagy legalábbis nagyon izgalmas, ilyen belső motivációs indítatású közösség vesz részt, aminek egészen másfajta szemlélet kell egy cég részéről ahhoz, hogy ezt megmozgatni lehessen. És rögtön felhívnám el figyelmet egy jelenségre, a Level Goba 5-re, nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, ezt a jelenséget, hogy ez így van elképzelés, hogy mit akarhat. A Goba sem ismeri. Tehát nézegettem így a profilokat a Drupal.org-on a beküldött pecsek számát és a különböző egyéb jegyek tekintetében. Most nekem elzsibbadt a mutatójam, amíg a Gobának a profilját végig görgettem. Gyakorlatilag 5 screenshotba tudtam csak azokat a beküldött commitokat képernyőre vinnem, ami ugye azért nem mindennapi teljesítmény. Na most néhány gyors impresszió még, ami ehhez kapcsolódik. Szurovieszkinek a Tömegek bölcsessége könyve az arról szól, hogy gyakorlatilag egy tömeg, jó megválasztott tömeg az sokkal bölcsebb döntéseket tud hozni bizonyos helyzetben, mint egy szakértő vagy egy szakértői bizottság. Én azt gondolom, hogy a nyílt forráskódú közösségekben ez egy izgalmas felvetés, és nyilván mindenki gondolja tovább, hogy ez mit jelent. Seth Godinnak a Linchpin című könyvét ajánlom még figyelmetekben, mely azt mondja, hogy ma a munkavállalói körben van egy új izgalmas összekötő szerep, melyre szükség van a cégekben. Felnőtt gyerekek a munkában a másik könyv, ami újabb izgalmakat tartogatott nekem. Alapvetően arról ír, hogy ma van egy olyan jelenség a világban, melyben vannak emberek, vannak fejlesztők, akik pusztán a saját gyönyörködtetésükre, vagy hogy mondjam, a saját szakmai épülésük mellett gyakorlatilag olyan dolgokat tesznek le az asztalra, ami lehetővé tesz egészen másfajta építkezést, mint a hagyományos modellek, amit lehetővé tesznek. És végül a Tehetségmágnesek című könyv az azt taglalja, hogy egy cégként miként vonzhatom be azokat a tehetségeket, akik a közösségben vannak. Tehát hogyan válhatok olyan cégként, aki nem csak a külső piac fele, hanem mondjuk befele a potenciális munkavállalók számára is egy olyan arcot, egy olyan imást nyújt, ami vonzó lehet a jövőben. Egy másik gyors felvetés az üzleti modellek kérdése. Mit értékesítünk, hogyha a forráskódot nem tudjuk értékesíteni? Nyilván adja magát, hogy számos más dolgot. 3 kategóriába soroltam ezeket, megoldás, képzés és fenntartás support kategóriákba. És gyorsan, anélkül, hogy most itt kibontanám az egyes buborékokat, gyorsan mondja meg valaki, hogy ez melyik cégnek az oldaláról való screenshot. Nem, Bálint nem tudja. Más valaki tudja? Esetleg? Nem tudja, ne? De tudjátok. Jó, oké, Node van. Hoztam néhány példát arra, hogy milyen szolgáltatásokat villantanak fel a cégek manapság, és ígérem PP-nek, hogy egy szűk 1-2 percben ezt gyorsan végig tudom vonultatni. Egy gyors impressziót nyerjünk arról, hogy ma a nemzetközi szinten mit gondolnak a legnagyobbak arról, hogy Drupalt milyen kontextusban érdemes értékesíteni. Másik példánk a Palantir.net, itt 3 fő csoportot láthatunk, Strategy and Consulting, másik az a szoftverergonomiai vonal és a design, valamint a technológia. Láthatjuk, hogy sok olyan cég van, akik alapvetően ezen a tengelyen mozognak, fejlesztést, vagy valamilyen tanácsadást, vagy valamilyen olyan Drupal bevezetéshez kapcsolódó, fejlesztéshez kapcsolódó hozzáadott értéket értékesítenek, ami izgalmas lehet, illetve egy másik vonal ezekhez képest mondjuk az, hogyha képzésekben, vagy tréningekben, vagy valamilyen oktatásra kapcsolatos szolgáltatásban gondolkodik a cég. A Rulabot ugye egyik legismertebb példa. Továbbá disztribúció, vagy valamilyen egyéni platformnak a felépítése, az megint egy újabb skálát emelhet be az értékesítési láncba, és végül, de nem utolsó sorban természetesen az Akvia jelent meg példaként, mely alapvetően ugye olyan platformok létrehozásán szorgoskodik és dolgozik, mely nem annyira a fejlesztés oldalról, mint inkább üzemeltetés oldalról közelíti meg ezt a kérdést. És akkor az lenne a felvetésem és a kérdésem a kedves kerekasztal résztvevők irányába, a többiek fele is, hogy próbáljuk meg megfogalmazni azt, hogy miért éri meg ma nyílt forráskódú modell, üzleti modellben gondolkodni. Mi van ma Magyarországon és nemzetközi szinten ezen a téren? Látunk-e különbségeket mentalitásban, hozzáállásban, lehetőségekben ezen a téren? És alapvetően két tengerre szeretném, hogyha mindenki a saját lehetőségekhez mérten reagálna. Az egyik az az, hogy az ő saját belső céges életében hogyan járult hozzá az a módszertani know-how, amit mondjuk a közösségben való részvétel által kapott a cégben, illetve a másik tenger pedig az, hogy az üzleti modell kérdéskörhez hogy állt, tehát mi az a szolgáltatás, amit Magyarországon ma értékesíteni tud, akar, szeretne, stb. Megkérem szépen, hogy akkor fáradjunk fel a...
Akkor szeretném megkérni a résztvevőket, hogy fáradjanak fel a színpadra, és akkor én át is adnám valakinek a vándor mikrofont, amit majd egymásnak kell adogatni, esetleg megküzdeni érte.